Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Molekulák, modellek és megoldások egészségügyről, a környezettudatos iparról és a technológiai innovációkról, illetve ezek szoros kapcsolatáról is beszélgetünk a mai műsorban, de legfőképpen a kutatói létről. Magányos világ ez, vagy inkább csapatmunka, hogyan éli meg a kutató, ha nem jönnek egyből a várt eredmények, és miként, amikor valami nagy áttörés történik, és egyáltalán hogyan lehet összeegyeztetni női kutatóként a munkát a magánélettel. Vendégem a stúdióban dr. Olá Julianna, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatója, az MTA doktora, egyetemi docens, aki egyébként számítógépes kémiai modellezéssel segíti a gyógyszer fejlesztést, az ipari folyamatok hatékonyságát és a környezetbarát technológiák kialakítását. Julianna, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen.
És beszélgetésünk apropója, amit még nem mondtam, hogy két másik kutatónő mellett te lettél a L'Oréal UNESCO, a Nőkért és a Tudományért díj egyik 2025-ös nyertese, úgyhogy gratulálok, induljunk innen, és természetesen kérdezni foglak erről később részletesen is.
Köszönöm.
Kívülről úgy tűnik, és akkor vágjunk is bele, hogy a tudomány a nagy áttörések története, de valójában azért tele van rengeteg csendes munkával, adott esetben kudarcokkal, hónapokig tartó várakozással, vagy éppen újrakezdéssel, és hogy nem mindenki bírja ezt a lassú tempót. Te hogyan tanultál meg együtt élni ezzel a sajátos idődimenzióval, fogalmazzunk így?
Eszméletlenül jó kérdésnek tartom, mert valóban az van, hogy néha nagyon gyorsan történnek a dolgok, és máskor meg csendesen, kitartóan küzdünk, de én nagyon szeretem azokat az időszakokat, amik nyugodtabbak, és ilyenkor a diákjaimmal el tudunk gondolkodni, van időnk mindent áttekinteni, úgyhogy én nagyon szeretem ezt, és azt a részét is szeretem, amikor végre összeáll egy kép, és akkor sikerül befejezni valamit.
Mi volt az a pillanat, amikor először megfogalmazódott benned, hogy te kutató szeretnél lenni, ha így visszaemlékszel?
Ez azért érdekes kérdés, mert nekem ez fokozatosan alakult ki. Nem ezzel kezdtem az egyetemet, sőt, még az egyetem végén sem ezt gondoltam. Én nagyon szerettem volna már viszonylag hamar gyerekeket, de aztán végül úgy alakult az életem, hogy ez nem jött akkor össze, hogy így fogalmazzak, és több helyen dolgoztam kutatóként, például a Richterbe dolgoztam kutatóként, utána dolgoztam Angliába egy meglehetősen híres Európai Uniós ösztöndíjjal, a Marie Curie ösztöndíjjal, és nagyon-nagyon élveztem a kutatói létet Angliába, azt a nagyon pezsgő, intellektuális életet, ami ott volt, a kölcsönhatást a különböző szakterületek képviselőivel, a tudományos előadásokat, hogy folyamatosan gondolkodtunk, és ez vezetett oda, hogy hosszú gondolkodás után döntöttem el azt, hogy egyetemen szeretnék dolgozni Magyarországon.
Említetted a Marie Curie ösztöndíjat, és igazából itt a név az, ami egy gondolatot ébresztett bennem, hogy nyilván azok a kutatónők, akik ezt a díjat megkapják, amit te is megkaptál, egyfajta példaképpé válnak a szakmájukon, a kutatói területen belül. Neked volt, vagy van példaképed?
Az az igazság, hogy nincs ilyen nagyon konkrét példaképem. Soha nem volt olyan ember, akire azt mondtam volna, hogy ilyen szeretnék lenni. Viszont ami bennem volt nagyon sokáig, hogy, és még most is, hogy szeretném a lehető legtöbbet kihozni magamból, és tényleg tenni a társadalomért is, meg a családomért, meg a többi emberért. Nagyon sok embertől tanultam, tehát sokan voltak rám hatással, például tanárok, vagy akár rokonok, de nem mondanám őket példaképnek. Inkább egy ideál élt bennem, hogy olyan szeretnék lenni, aki tud adni a társadalomnak.
Ugye említettük azt, hogy az ember elindul a pályáján, és úgy szép lassan alakul és formálódik, hogy később mivé válik, akkor ez azt jelenti, hogy a családod nem volt ennek előképe, tehát hogy teljesen magadtól indultál el ezen a pályán?
Az az igazság, hogy az édesanyám gyógyszerész, és ő részben miattam és az öcsém miatt kezdett kutatással foglalkozni, mert úgy látta, hogy kutatóként jobban össze tudja egyeztetni a magánéletet, mint mondjuk gyógyszerészként egy kétműszakos állásban. Úgyhogy ez számára egy sokkal kiszámíthatóbb, és számunkra is kiszámíthatóbb élet volt fix munkaidővel. Tehát az ő példáján keresztül láttam, hogy lehet kutatóként dolgozni, és gyerekeket nevelni egyszerre, és ez nekem mindig nagyon fontos volt, tehát ez is befolyásolta azt, hogy kutató lettem. Viszont annyiból én nagyon sokkal szerencsésebb vagyok, sőt hálás vagyok a szüleimnek, hogy például én jól meg tudtam tanulni angolul, ami azért segíti az érvényesülést a kutatói pályán.
Hogyha visszatekintesz, az elején kaptál-e megerősítést, amikor elindultál, vagy magadnak kellett bizonyítanod, hogy jó helyen vagy?
Én ezt folyamatosan próbálom magamnak bizonyítani. Tehát mindig kaptam külső megerősítést arról, például a témavezeteimtől, mindenki. Tehát az egyetemen, amikor tudományos diákköri munkát végeztem, akkor is a témavezetőm nagyon támogatott. Nagyon sok ember, akivel kapcsolatba léptem, támogatott. A Richterbe elismerték a munkámat például. Amikor Angliába voltam, akkor is kifejezetten bátorítottak, hogy ezt csináljam. De azt hiszem, van az emberben egy belső igény, hogy magunknak tudjuk validálni az ilyen szintű vágyainkat. És annak ellenére, hogy nekem megvolt a külső validálás egész a kezdetektől fogva, mégis volt bennem valami, hogy talán itt mindenki okosabb, mégse ide való vagyok. És ilyen szempontból ez a L'Oréal dír nagyon fontos volt nekem, mert most valahogy ez belülről is jelezte azt nekem, hogy tényleg jó helyen vagyok, és fontos, amit csinálok.
Kívülről egyébként mennyire látszik, hogy mennyi mentális kitartás szükséges ehhez a pályához, mert hogy onnan indultunk, hogy azért ez egy hullámvasút.
Az emberek, ha meghallják, hogy kémiával foglalkozok, vagy kutatok, akkor általában mindenki hátrahőkül, és azt mondja, hogy Uramisten, ez micsoda munka, és biztos nagyon okos vagy, és akármi. Tehát úgy érzem, hogy van egy nagyon nagy szintű felnézés, feltekintés a kutatókra a társadalmon belül.
Ami egyébként nagyon jó, hogy a kutatói pályának akkor van egyfajta elismertsége a társadalmon
belül.
Igen,
viszont azt hiszem, hogy például ezt a kitartást, amiről itt kérdeztél, ezt szerintem nem látják. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy nagyon sokan nem látják azt, hogy tényleg mennyire hosszú idő telik el azzal, hogy egy cikket például megírjunk, hogy mekkora erőfeszítés és kitartásra van szükség. Nekem nagyon fontos érték a kitartás egyébként, tehát, hogy ez az egyik a hűség mellett egy nagyon fontos érték. És ez az, amit nagyon próbálok erősíteni a saját doktoráns hallgatóim között is, de az egyetemi oktatásban is, vagy hogyha más gyerekekkel foglalkozok, hogy a kitartás az igenis meghozza a gyümölcsét. És Ronaldónak van erről egy mondata, aki azt mondta, hogy a zsenialitás az igazából csak egy életen át tartó kitartás, és én is ezt mondom mindenkinek, hogy többet ér a kitartás és a szorgalom sok esetben, mint maga a tehetség. Ha szeretnénk valamit elérni, és hajlandóak vagyunk befektetni az erőfeszítést, akkor el tudjuk érni a céljainkat.
És ez mennyire igaz, és az jutott eszembe, hogy ugye kívülről hogyan látják az emberek a kutatókat, a fehér köpenyt látják, és a fehér köpenyhez társítanak, gondolom, egy csomó tulajdonságot. Neked változott, vagy benned változott az, hogy mit jelent a fehér köpeny?
Ezen most nagyon elgondolkodok, mert nekem a fehér köpenyről mindig az orvosok jutnak eszembe, és én orvos szerettem volna lenni nagyon sokáig. Nyilván a vegyészekhez is kapcsolhatjuk a köpenyt, és nagyon fontos valóban, hogy a laborban kísérletező embereken rajta legyen. Történnek, tényleg igazi balesetek történnek, mert nem vesszük észre, valamit rosszul csinálunk, és ilyenkor nagyon megvéd minket. Tehát, hogy a fehér köpeny azt hiszem védelmet is jelent számomra. Viszont én a mindennapi munkámban nem használok köpenyt, és hogy őszinték legyünk, én nagyon örülök, hogy számítógépezek, és nem pedig laboratóriumban vagyok.
Beszéljünk arról is, hogy milyen terület az, ami mozogsz. A kutatásaid között különösen izgalmas, ugye az ammóniagyártás hatékonyabbá tétele. De ha még egy pillanatra a kutatói témánál, vagy a kutatói pályánál maradunk, a kutatói lét szerinted inkább egy magányos életforma, vagy csapatmunka?
Szerintem egyértelműen csapatmunka, legalábbis úgy, ahogy én csinálom, úgy csapatmunka. Vannak, azt gondolom, hogy magányos kutatók is, tehát, hogy én ezt nem zárom ki, hogy nem lehetnek, viszont a legtöbbeket, akit láttam, mindenki csapatban működik, vagy dolgozik, és azért is nagyon fontosnak tartom, mert vannak ezek a karikatúrák, amik régen a vasfüggvény mögött, hogy mit találtak ki, és hogy mi létezett Nyugat-Európába előtte. Feltétlenül fontos, azt hiszem, emberekként figyelni a többiekre, és tanulni abból, amit ők már felfedeztek, és hogy mi ezt tovább tudjuk fejleszteni, tehát, hogy emiatt nemzetközi szinten is fontos egymásra figyelnünk. Másrészt nagyon nagy erőt tud adni az, hogyha csoportba dolgozunk. Én is tudok tanulni a hallgatóktól, tudok a kollégáimtól tanulni, sőt, ahogy egymással beszélgetünk, úgy fejlődnek a gondolataink, juthatnak nekünk új dolgok eszünkbe, úgyhogy szerintem nagyon jó, hogyha kutatóként csapatban dolgozhatunk.
És hát azt mondtad, hogy te kevésbé a laborban, inkább a számítógép előtt érzed magad komfortosan, de hát biztosan volt első laborélményed, meg biztosan volt egy csomó ilyen jellegű munkád is. Ez számodra mit jelentett? Ez mennyire varázslat, mennyire bizonytalanság, milyen világ ez?
Igazából elmentem egy szakmai gyakorlatra Németországba, ahol kísérleteztünk, volt nekik egy saját maguk építette nagyon komoly eszközük, ami ott volt egyedül szerintem a világon, vagy legalábbis Európában biztosan. És a munka jelentős része arról szólt, hogy mi próbáltuk megszerelni az eszközt. Tehát ugye én ott megértettem, hogy nagyon sok kísérleti munka mögött, amit publikálnak, hónapoknyi csak szerelés van, hogy javítsuk az eszközt, és hogy az egy eszméletlenül nagy teljesítmény, hogyha van egy különleges eszközük, és azzal olyat meg tudnak mérni, amit senki más a világon. És ebből én hihetetlenül megtanultam tisztelni a kísérleti munkával foglalkozó kollégákat, viszont azt is megértettem magamról, hogy én jobb szeretnék a számok világába maradni a számítógépekkel, mert nekem nincs annyi türelmem, hogy folyamatosan ezeket a gépeket szereljem. És azt is szeretném elmondani, hogy akárhogy is van, a világról nagyon gyakran a tapintásunkkal, szemünkkel, észlelésünkkel szerzünk információt. Mindaz, amit megcsinálunk kísérletbe, azok tények, mert azt láttuk, hogy az történt. Nagyon jó, hogyha tudunk mellé modelleket építeni, nagyon jó, hogyha tudunk prediktálni tulajdonságokat. De eszméletlenül fontosnak tartom, hogy a modellezés és a kísérletezés kéz a kézben haladjon, mert így tudják egymást segíteni. Nagyon nem vagyok híve annak a fajta modellezésnek, amikor csak a világtól elrugaszkodottan kitalált dolgokat modellezünk.
Tehát mindig legyen valami gyakorlati kapcsolódás, ha jól értem. Beszéltünk arról, és egy pillanatra még ide visszautalnék, hogy sokáig modellez az ember, kísérletez az ember, és akkor hosszú időn át lehet, hogy nem történik látható előrelépés. Milyen érzés, amikor viszont megérkezik a várva várt eredmény? Azok a ritka pillanatok, mert hogy a kutató hosszú életében ezek ritka pillanatok.
Igen, azt hiszem van egy ilyen...
Elmosolyodtál.
Valóban. Azt hiszem ez egy nagyon euforikus élmény tud lenni, amikor hirtelen vagy megértünk valamit, sőt, hogyha meg tudjuk azt tenni, hogy ezt mások számára is érthetővé varázsoljuk. Hogyha képesek vagyunk úgy leírni, hogy ezt mondjuk a szakterületen belül, de a többiek is megértsék. Nekem nagyon fontos az, hogy az, amit értek, azt át is tudjam adni, hogy ne csak én értsem a világon, hanem a többiek számára is érthető legyen. És ez egy olyan oldala a kutatói munkának, ami nekem különösen fontos, nem mindenki tartja annyira fontosnak, de nekem nagyon fontos annak a kigondolása, hogy hogyan tehetünk adott eredményt mások számára érthetővé, elsajátíthatóvá, továbbfejleszthetővé. Hogyan kell magunkat kifejezni, ehhez milyen eszköztárakat használjunk, és hogy hogyan használhatjuk akár a modern kornak az eszközeit arra, hogy egyre jobban kommunikáljuk az eredményeinket.
Hát és most itt ülünk egy rádió stúdióban, ahol olyan hallgatóknak adjuk át a te munkásságodat, akik ugye nem a kutatói szférából érkeznek, tehát teljesen máshogy kell egy ilyen közegben kommunikálni, mint mondjuk az egyetemi közegben. Hogyha még itt a sikereknél és a kudarcoknál maradunk egy kicsit, akkor hogyan kezeled te, vagy hogyan érdemes kezelni mind a sikereket, mind a kudarcokat ezen a pályán?
Azt nem tudom, hogy általánosságban hogyan érdemes. Tehát erről nem szeretnék. Azt tudom, hogy én mit csinálok velük. Bizonyos szinten kicsit távol is tartom magamat mind a kudarcoktól, mind a sikerektől, mert azt hiszem, hogy nem csak ez, sőt, nem ez határozza meg az ember értékét valójában. Mert nagyon sokszor rengeteg munka lehet egy adott témába, és kívülről nézve mégis úgy néz ki, mintha nem lenne eredménye. Én mindenhol úgy érzem, hogy maga a befektetett erőfeszítés, minden tevékenységünk az kifejezetten értékes. Tehát, hogy a sikereknek nagyon örülök, aminek egyrészt szükség van arra, hogy motiváljon minket, motiválni tudjam vele a diákokat, látszódjon akár a tudományos közegbe, hogy valóban dolgozunk és erőfeszítést teszünk, tehát ilyen szempontból fontosak a sikerek. A kudarcok azt hiszem elkerülhetetlenek, tehát hogy ezek mindenhol, lehet, hogy utólag kiderül, hogy nem jól gondoltuk, nem volt jó az ötlet, mégis erőfeszítést tettünk bele, de ezekből is lehet tanulni. Tehát minden ilyen dolog, ami látszólag kívülről kudarcként jelenik meg, az is ugyanúgy hozzátesz a tapasztalatunkhoz és a tudásunkhoz, és később fel tudjuk őket használni.
Beszéljünk a kutatási területedről, Julianna. A kutatásod ugye nem csak kiemelt jelentőségű, hanem laikus szemmel is izgalmas lehet, mindannyiunkhoz kapcsolódhat, de hogyha valaki teljesen kívülálló, akkor hogyan magyaráznád el, hogy pontosan mivel foglalkozol most?
Az alapvető kutatási területünk az az, hogy számítógépeket használjunk arra, hogy a valós életben megjelenő problémákat, anyagokhoz kapcsolódó kérdéseket számítógépek segítségével megvizsgáljuk, és ezekkel az eredményekkel például jobb anyagokat, jobb vegyületeket tervezzünk. Hogy mondjak példát is, az egyik fontos kutatási területünk az az ammóniának az előállításához kapcsolódik. Az ammónia talán idegenül hangzó szó, de egy nagyon kicsi vegyületet jelent, amire gyakorlatilag minden élőlénynek szüksége van. És ahogy egyre több ember él a Földön, egyre több növényre, állatra van szükségünk, tehát szükséges a mezőgazdaság termelésének a növelése, és ezt nagyon gyakran műtrágyákkal érik el, és ebben a műtrágyába használják fel az ammóniát. Az ammónia egy olyan pici molekula, amit a légkörben lévő nitrogénből elő lehet állítani. Viszont jelenleg ez egy nagyon drága folyamat, mert nagyon sok kőolajra, földgázra van szükség hozzá, és nagyon sok széndioxidot termel. És azt szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan tudnánk a légköri nitrogént átalakítani ammóniává, úgy, hogy ez olcsóbb legyen és környezetbarátabb. És ehhez használjuk például a számítógépeket, meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen lehetséges átalakítások lehetnek, vajon melyik mihez mennyi energiára lenne szükség.
Igen, te is mondtad, hogy ugye a népesség növekszik, ezzel egyre több terményt állítunk elő, ez egyre több műtrágyát igényel, tehát ez teljesen egyértelmű ez a folyamat. De miért fontos ez a kutatási terület a társadalom vagy az orvostudomány szempontjából?
A társadalom szempontjából gyakorlatilag, hogyha kicsit is elgondolkodunk arra, hogy merre felé halad a világ. Nagyon sokat beszélnek az EU-ban például a fenntartható társadalomról, fenntartható iparból. Ahhoz, hogy ezt fent tudjuk tartani, szükségünk van erőforrásokra. És talán az jól ismert dolog, hogy a földgáz és a kőolaj készletek el fognak fogyni. Hogyha ezek elfogynak, akkor nem leszünk képesek a légköri nitrogént ammóniává alakítani. Ezért van szükségünk olyan új utakra, amihez vagy kevesebb földgázra és kőolajra van szükség, vagy talán nincs is hozzá szükség. Tehát szükséges a fenntartható társadalmunk szempontjából, hogy ezt el tudjuk érni. Felmerült az orvostudománynak a kérdése, ez direktben nem kapcsolódik hozzá. Az orvostudomány kérdése számomra egy hihetetlenül izgalmas dolog, hogy hogyan tudjuk a kémiai modelljeinket felhasználni arra, hogy jobb gyógyszereket fejleszünk, vagy hogy megjósoljuk, hogy egyik gyógyszerből mi képződik a szervezetünkben, lesz-e belőle káros melléktermék. Úgyhogy maga a számításos kémia kapcsolja össze ezt a két kutatási területünket, és többek között azzal foglalkoztunk, hogy a szervezetünkben lévő gyógyszert lebontó enzimek, azok vajon hogyan működnek, hogyan alakítják át a bevett gyógyszereinket.
Ez mennyire, azon gondolkoztam, hogy ez mennyire egy új terület, vagy mennyien kutatják ezt a területet, akár hazai, akár nemzetközi szinten, tehát amivel te foglalkozol, ezen a téren vannak-e már részeredmények, vagy lehetőségek, amilyen irányba lehet menni?
Mindenképpen az az igazság, hogy nemzetközi szinten ez egy nagyon kutatott téma. A gyógyszergyáraknak gyakorlatilag kulcsfontosságú. Tehát egy-egy új gyógyszernek a kifejlesztése az több 10 milliárd euróba kerül, és nagyon hosszadalmas folyamat. A gyógyszergyárak maguk kifejezetten erős kutatói bázissal rendelkeznek, és felhasználják a számításos kémiai módszereket az új vegyületeiknek a tervezésére. Ezzel rengeteg pénzt megspórolnak egyébként. Ugyanakkor a saját eredményeiket nagyon gyakran bent tartják a vállalaton belül. Nem adják ki mások számára.
Hiszen verseny van.
Így van. Tehát, hogy ez a kutatók számára sem elérhető. Magyarországon is vannak egyébként akadémiai körekben is, meg akár gyógyszeriparban is olyan csoportok, akik foglalkoznak gyógyszerek tervezésével és előállításával, de azért ezeknek a számát két kezemen biztos, hogy meg lehetne számolni Magyarországon belül.
És az időtényező, azt gondolom, ahogy te is említetted, ez egy nagyon fontos kérdés. Egyrészt nagyon hosszú idő, akár egy gyógyszer, egy vegyületnek az előállítása, kísérletezése, de ugyanígy egy ilyen kísérlet, amit te, illetve a csapatoddal ti csináltok, az is egy hosszú idő. Mennyi időben lehet mérni egy-egy eredményt ezen a területen? Tudom, hogy nehéz a kérdés.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert az is kérdés, hogy mit tartunk eredménynek. Mi nem foglalkozunk azzal, hogy valójában olyan vegyületeket előállítsunk, amiből ténylegesen gyógyszer lesz. Tehát, ahogy említettem, ez 10 évek. Mi, amivel foglalkozunk, az alapkutatás, és azt hiszem, amit mi eredménynek tartunk, az az, hogyha eljutunk olyan eredményekre, amiket nemzetközi szinten nagyon jó hírnevű újságokba publikálni tudunk. Az, hogy mennyi időbe telik ilyen eredménynek az elérése, nagyban függ az embernek a tapasztaltságától. Tehát amikor valaki például egyetemi hallgatóként, doktoránsként végzi a kutatómunkáját, szerintem legalább 2-3 év, mire egy témát úgy be tud fejezni, hogy az publikálhatóvá váljon. Ahogy én fejlődtem az életembe, azt tapasztaltam meg, hogy egyrészt egyre jobban értek hozzá, egyre jobban látom a fontos dolgokat, tehát látom azt, hogy mire kell koncentrálni, ráadásul megtanulom, hogy hogyan lehet az eredményeket olyan formába önteni, hogy mások számára ez érthető legyen és publikálhatóvá váljon. Jelenleg azt gondolom, hogy olyan egy-egy témát, hogy végigvigyünk, az még így is 1-2 évbe telik, viszont a doktoránsaimnak hála tudok egyszerre több munkán dolgozni, tehát egy év alatt akár 3-4-5 témát is be tudunk fejezni, de ehhez kell minden egyes doktoránsnak a saját munkája.
Mekkora csapattal dolgozol, vagy dolgoztok együtt?
Jelenleg szerintem olyan 7-8-an vagyunk, ebből van 3 doktoránsom, van 2 kolléga, akik posztdoktorok, meg 3 hallgató, aki hozzánk tartozik.
Van-e olyan eredmény vagy felismerés, ami most a legjobban izgat, illetve amire azt mondod, hogy itt már nem csak a felszínt kapargatjátok, bár még van dolgotok, hogy itt a kulisszatitkokat is megtudhassuk?
Az egyik dolog, amit nagyon érdekesnek tartok, az, hogy vizsgáljuk gyógyszereknek és élelmiszereknek a kölcsönhatását, és ezek közül vizsgáltuk a grapefruitlének a hatását arra, hogy miért alakulnak ki gyógyszer-élelmiszer kölcsönhatások. Maga ez a kifejezés azt akarja átadni, kifejezni, hogy az élelmiszer, amit magunkhoz veszünk, az befolyásolni fogja a gyógyszereinknek a hatását. Például, hogyha valaki grapefruit lével vesz be bizonyos gyógyszereket, akkor előfordulhat, hogy akár a vérében sokszorosa lesz az a gyógyszerszint, mint ami egyébként lenne grapefruit nélkül.
Ezt most jó hatásnak vagy rossz hatásnak írjuk le, ez is egy kérdés.
Eszméletlenül jó kérdés, tehát ezt általában rossz hatásnak szokták felhasználni. Úgy jöttek rá erre például, hogy voltak, akik belehaltak abba, hogy a gyógyszereiket grapefruit lével vették be. És az történik ilyenkor, hogy a grapefruit lé gyakorlatilag tönkre teszi a gyógyszerlebontó enzimeket, és emiatt emelkedik meg a gyógyszer szintje a vérben. De azért volt nagyon jó a kérdés, mert ezt a hatást ki is használják orvosok bizonyos esetekben. Előfordulhat, hogy valamilyen oknál fogva adott páciens esetében szeretnék, hogy magasabb legyen a gyógyszer szintje, akkor ezt el lehet érni ezzel a hatással.
Mégsem lehet bevinni annyi így gyógyszert van a szervezetünkbe.
Így van, nem lehet bevinni, vagy akár ez így sokkal gazdaságosabb is lehet. Tehát konkrétan ismerek is olyan embert, akinek esetében Magyarországon ezt kihasználják.
Folytassuk innen, érdekes gondolatok ezek, és fűzzük is tovább ezeket. Egy kis szünet következik dr. Olá Julianna egyetemi docenssel, az MTA doktorával, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatójával beszélgetünk. Hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.